Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, oly hála van az én szívembe, és hiszem, hogy mindannyiunk szívébe, hogy adod a vágyódást a te házadban való lakozásra, az igét köré való gyűlésre. Szeretnénk, édesatyám, hallani a te üzenetedet, amellyel meg akarod igazítani a mi életünket. Add ehhez a te szent lelkedet, mind ige hirdetőnek, mind pedig ige hallgatónak egyaránt a te áldásoddal. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekléssel folytassuk együttlétünket. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, és mindazokat is, akik élő közvetítésben néznek bennünket, és hadd köszöntsem nagyon nagy tisztelettel és szeretettel professzor dr. Almási Tibor, lelkipásztor testvért, aki ma délelőtt fogja közöttünk isteni igéjét tolmácsolni. Meg is kérem Almási testvért az ige olvasására, áldáskérő imádságra, és az imádság után egy közös énekkel folytatjuk, utána pedig az ige hirdetés szolgálatát kérjük Almási testvértől.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, ma délelőtt Isten tiszteletünk ige hirdetésének alapigéjéül Lukács evangéliumának 7. fejezetéből szeretnék igét olvasni, méghozzá a Nain ifjú halálának és feltámadásának történetét folytató igeszakaszt, a 7. fejezet 18. versétől a 23. terjedően, amelyet kérem, hogy fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Lukács 7.18-tól a következőképpen hangzik a bibliai történet. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá, ezek a férfiak ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Imádkozzunk. Drága megváltónk, hálás a szívünk, hogy minden nehéz élethelyzetből fordulhatunk feléd, önvizsgálatot tarthatunk, ismerkedhetünk még mélyebben veled, és a közösségünket is megvizsgálhatjuk, Úr Jézus, a te lelkeddel. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy ma délelőtt is hadd történjék meg ez a csoda, hogy elmélyült hittel, vigasztalás nyerve, reménységünkben megerősödve meggazdagodhassunk a te házadban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Ki ne tudná közülünk, hisz legtöbben ott voltunk tegnap, amikor idős Bálint József testvértől vettünk búcsút a temetőkertben. Sokan itt vannak most olyanok is, akiket közelről érint a mi testvérünk elköltözése, és gyász van most a szívükben. Hadd kívánjam ismételten azt, amit a tegnapi igehirdetésben is említettem, azt az igét, amelyet Pál apostol az 1. tesszalonikai levél 4. fejezetében a 13. versben leírt, és amely egy életprogramot jelent a gyászolóknak, és mindnyájunknak, akik valaha gyászoltunk, vagy fogunk még. Ez az ige pedig úgy hangzik, hogy azt akarja az apostol, hogy az elhunytak felől ne legyünk bizonytalanságban, és ne úgy szomorkodjatok, mint a többiek. A szomorúság ott van a szívben, természetesen elismeri Bibliánk, hogy szükség van erre. Az Úr Jézus könnyekre fakadt Lázárnak a sírjánál. De hogy ne reménytelenül legyen a gyász a lelkünkben, nekünk hívőknek nagyon fontos, hogy őrizzük ezt az élő hitet, és mellette a jövőbe vetett, az Úrba vetett reménységet. Ezt kívánom testvéreimnek. Nem folytatni szeretném most a gyászisten tiszteletet, és mégis hogy egy olyan igét választottam, és egy olyan szituációt, amelyben mindazok, akik átéltük bármilyen szinten is a tegnapi gyászt, tovább léphetünk most, és elmélkedhetünk. Elmélkedhetünk önmagunkról, elmélkedhetünk az Úr Jézusról, és elmélkedhetünk a vele való közösségünkről is. Sok-sok haláleset történt Palesztinában az Úr Jézus szolgálati idejének 3 éve alatt. Úgy gondolom, hogy a lakosság számát figyelembe véve körülbelül 10-15 ezer ember halhatott meg, amíg az Úr Jézus végezte a szolgálatát. Ebből a 10-15 ezer emberből 3-at támasztott föl az Úr Jézus, és mind a 3 föltámasztásnak egy fokozatossága, egy progresszivitása volt a mesternek a tervében. Jairus leányát a halotti ágyából támasztotta föl, a Naini fiút a koporsójából, Lázárt pedig a sírjából. A mostani történetünk megelőző mozzanata a Naini fiú halála, illetve feltámasztása volt. És amikor történik egy ilyen esemény, akkor a környezetet mindig megmozgatja, aktivizálja, olykor frusztrálja, máskor pedig Jézushoz küldi, űzi az eseménynek a súlya. Úgy kezdődik a fölolvasott igénk ugyanis, hogy mind ezt, tudnillik a Naini fiatalemberrel történt eseményt, Jánosnak a tanítványai elvitték hozzá a börtönbe. Vagyis arra Jánosról szeretnék én ma szólni, aki egy halálesetnek és persze egy feltámasztásnak az árnyékában egy nagyon komoly tusakodáson esett át, mert hát az ilyen sarkalatos események, azok nagyon sokszor ilyesmivel járnak. Arra Jánosról szeretnék szólni, akinek a születése is csodálatos volt, az életének a vége is az volt, de közben a 2 csodás végpont között hullámvölgyeket és hullámhegyeket élt meg az Úrnak ez a szolgája. Olyan csodálatos volt a születése, mint ahogy emlékszünk erre, hogy a farizeusok is arra gondoltak, hogy ő a Mesiás, sőt, a környezetében is kérdéseket tettek föl ezzel kapcsolatban neki. Ő persze nagyon becsületesen tiltakozott ez ellen, de az ő tanítványának a köréből évszázadokkal később is volt olyan csoport, amely a názáreti Jézus helyett ezt az útkészítő Jánost tartotta még mindig a Mesiásnak. Mert hát a zsidók közül egy igen jelentős tömeg úgy várta a Mesiást, hogy ő egy kiváló, a legkiválóbbak egyike a papi családoknak a csúcsáról fog érkezni a földre, természetes módon megszületve. És hát kellette Zakariásnál hűségesebb pap, és kellette Erzsébetnél, aki szintén papi családból származott, hűségesebb személy, ahova beleszülethetett ez a János, és hát, hogy milyen csodás volt az ő születése idős szülei esetében, azt megint nem szükséges magyarázni. Csodálatos volt az indulás. Mesiási szintű volt szinte már ennek az embernek az indulása. És az élete vége? Hát az élete vége pedig olyan volt, hogy mártír halált halt. Érdekes volt ez a mártír halál, nem olyan, mint általában szokott lenni. A mártír halálok az első században leginkább az Úr Jézus megvallása miatt következtek be, itt azonban egy áttételesebb történettel, esettel van dolgunk, hiszen Heródes Antipásznak a házasságával kapcsolatban voltak kifogásai igei alapon, bibliai alapon ennek a Jánosnak, vagyis a prédikációjába halt bele ez az ember. Az élete kezdete és az élete vége. És mi van közben? És mindig ez az igazi nagy kérdés, testvéreim, hogy mi van nekünk az életútunknak a folyamán. Néhány dolgot hadd említsek meg ezzel kapcsolatban. Hajlamosak vagyunk a Biblia személyeit úgy kategorizálni, hogy vannak kiválóak, hibátlanok, büntelenek, csúcson élő emberek, és vannak a másik fiókba tartozók, azok, akikben meg semmi jó nem volt a világon. De hát ilyen emberek nem igen vannak. Sem az egyik, sem a másik csoportba valók. Ilyen volt egyébként János is. Hírt kapott, és a hír elgondolkodtatta. Igen, a hírek azok olyanok, hogy komoly gondokat okozhatnak olykor. Néha felemelnek, máskor lesújtanak, máskor meg valami paradox módon szembeállítják a hírvivőt és a hír meghallóit. Gondolom, úgy mentek oda Jánosnak a tanítványai ezzel a csodás feltámadási történettel, hogy öröm volt a szívükben. Figyelj csak, a mester megint egy csúcs csodát vitt véghez. Azt a csúcs mesiási csodát, amellyel kapcsolatban már nem lehet semmi kétsége a farizeusoknak, az írástudóknak, mert itt már tagadhatatlanul mesiási bizonyítékkal fognak ők is szembe találkozni, hisz a három cáfolhatatlan mesiási csodának a csúcsáról van szó egy halott támasztás esetében. Így jöttek a hírnökök örömmel, és hogy csapódott ez le vajon Jánosban? Hogy csapódott le benne? Úgy, hogy számára ez most valahogy nem volt annyira örömhír. Persze objektíve igen, de szubjektíve a maga élethelyzetében valami furcsa dolgok juthattak eszébe ennek a Jánosnak. Volt egy név nélküli özvegyasszony, volt neki egy név nélküli fia, és Jézus csúcs csodát vitt véghez az életükbe. És volt egy bemerítő János, volt egy útkészítő, akire nézve később azt mondja az Úr Jézus, hogy az asszonytól születettek között nincs nagyobb, mint ő, és a névtelen fiún történik a csúcs csoda, és az Úr útkészítőjén meg mindeddig semmi. Bent van a börtönbe. És az a Jézus nem mozdul, akinek olyan idézet hagyja el később az ajkát, az Ézsaiási idézet, amelyben nem csak azok vannak benne, amiket az Úr Jézus itt most felsorolt, hanem van egy dolog, amit most nem sorolt föl az Úr Jézus, pedig Ézsaiás leírta. Ez pedig az volt, hogy a foglyoknak szabadulást hirdet a Mesiás. És van egy olyan fogoly, mint ez a János, és nem hangzik a hirdetés, és nincs szabadítás. Úgy tűnik, hogy valahogy kihagyott valamit az ószövetségi idézetből az Úr Jézus. Miért vajon? Nyilvánvalóan azért, mert az aktuális eseményeket sorolta föl, és Jánosra nézve nem volt a tervében, hogy kiszabadítsa őt a börtönből. Nagy kérdés ez. Kivel történik csoda, és kivel nem történik? És főleg az a nagy kérdés, hogy miért nem történik velünk, mikor másokkal meg igen? Óriási kérdés. Miért éppen én? Miért éppen én vagyok nehéz helyzetben? Miért éppen én betegedtem meg? Miért éppen én kerültem gyászba? Nagy kérdés. És még egy útkészítő János sem szabhatja meg Jézusnak, hogy kivel, mikor, milyen csodát végez, mert az nem érdemek alapján történik, főleg nem önmagunknak tulajdonított, fölnagyított érdemek alapján, hanem Jézusnak a terve alapján, és az ő terve, ami életünkre nem a földi élettel kapcsolatos elsősorban, úgy is persze, hanem az üdvösséggel kapcsolatos. És a Jánosnak az üdvösségét ez a halál nem fogja majd biztosítani, akkor Jézus nem lép. Tudna, de most valamiért nem akar. Igen, nagy kérdések ezek. A válaszokat csak úgy kaphatjuk meg, hogyha teljes bizalommal vagyunk a mi Urunk Jézus Krisztus iránt, és a mi értelmünkre, a magunk értelmére pedig nem akarunk mindig támaszkodni. Néha igen, néha nagyszerű, kell, a jó Isten adta nekünk, ugyanakkor azonban néha érdemes egy kicsit félretenni, és a bizalmunkat előtérbe hozni a názáreti Jézussal kapcsolatban. Hit és tapasztalat. János úgy hitt ebben a Jézusban, hogy a tapasztalatai most totálisan csődbe viszik, vagy legalábbis megingatják a hitét. Miért? Hogy hitt benne? Mit mondott ő erről a Jézusról? Nem csak azt mondta, hogy ő nem az, hanem azt is mondta, hogy arra se vagyok méltó, hogy az ő saruját megoldjam, vagy hordozzam, vagyis ő az Úr, én meg a szolga. De amikor jó lenne a magam számára rendelni ennél az Úrnál, egy kicsit talán még szolgává is téve őt egy csodát, akkor egy kicsit a pozíciók, az a hittel vállalt pozíciók néha meginokhatnak. Mert a hit és a tapasztalat olykor nagyszerűen kiegészíti egymást, máskor meg ádáz, harcot is vívhat egymással. És ha olyankor nem a hit kerekedik fölül, hanem egy-egy érthetetlen tapasztalat, akkor az embernek a hite is akár meginokhat. Mit is prédikált ez az ember erről a Jézusról? Egy igehirdetőnek az egyik legnagyobb frusztrációja, amikor, így mondom, nem jön be az ige hirdetése. Nem jön be a lelki gondozása. Tanácsol valakinek valamit, és az nem sikerül. Prédikál valakinek, valakiknek valamit, és az nem stimmel. És ha ez még az Úr Jézusról szóló ige hirdetés, hát akkor az egy csődhelyzet. És János prédikált. Azt mondta, hogy a fejsze a kezében van, a szórólapát villa a kezében van, és megtisztítja a szérűjét, és a pejvát azt a tűzre veti, és a gabonát pedig a csűrébe takarja. Történik valami ilyesmi most? Most nem történik. Mert Heródes Antipász, aki a féltestvére feleségét vette feleségül, most János szemében természetesen pejvának számít, a képpel élve, de Jézus nem jön a szóróvillájával, vagy a szórólapátjával. Gyümölcstelen fának minősül, és nem hozza a fejszéjét, pedig ő ezt prédikálta róla. És mindenki másnak az életében elvárhatta az igehirdető, hogy stimmeljen az igehirdetésre, mikor nála van valami defektus, akkor az nehéz helyzetet teremt. És mégis van egy kérdés. Mit tesz ez az ember hitének a megingásánál? Valljuk meg, hogy erről van itt szó. Magyarázhatnak a teológusok bármit. Ha az Úr Jézus a végén azt mondja, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik, akkor világos, hogy mi történt ennek az embernek most a lelkében. Kár ezt szépíteni, mert ezzel csak olyan magasra emelnénk őt, hogy példaként már soha nem vállalnánk föl, hogy figyelünk rá. Igen, prédikált, és nem stimmel az ő életére nézve most Jézusnak a magatartása. De hát most jön a hullámvölgyből való lassú-lassú emelkedés. Hogy nem egy végső botránkozásba fullad bele az élete ott a börtönnek a mélyén, a lefejezését megelőzően, a kegyelmi időnek a legvégén, valami más történik. Az történik, hogy ő kérdez. Személyesen nem tud, börtönben van. Machareusnak ott a Jordán torkolatvidékének a tájékán, a sivatagban épült erődben tartja őt, ismereteink szerint fogva Heródes Antipász, és kérdései vannak. Két tanítványa, úgy látszik, hogy ők időnként meglátogathatták, mikor elmegy hozzá, mert hivatja őket, két kérdést tesz föl Jézus felé. Te vagy-e az eljövendő, ez azt jelenti, hogy te vagy-e a Mesiás, te vagy-e a felkent, te vagy-e az élet megoldója, vagy valaki másra kell várni? Kérdés, de jó helyre intézett kérdés. Jézushoz intézett kérdés. És az Úr Jézus válaszol. Személyes a válasza, nem úgy idéz Bibliát, hogy elejétől a végéig és szó szerint, hanem alkalmazza, most éppen János életére nézve alkalmazza az ószövetségi proféciának az igéjét, és kihagyja belőle a fogoly kiszabadítását. Nem tudom, hogy János érzékelte-e, de a fogoly állapotban azt gondolom érzékeny volt erre a momentumra. És most nem. Hogy mégis Jézusnak a válasza elérte a bizonytalankodó Jánosnak a megszilárdulását a hitben, hogy a tapasztalata nem tudta fölülírni a hitét, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nem vonta vissza ez a János az ige hirdetését, a prédikációját. Nem kért kihallgatást most Antipásztól, és nem mondta neki azt, hogy tévedtem, nem mondta azt, hogy elhamarkodtam, nem mondta azt, hogy azért nem ilyen magas a mérce, és semmi más nem mondott, hanem kitartott az elmondott ige hirdetése mellett, nem csak magára nézve immár, hanem a hallgatójára nézve is. Innen gondolhatjuk, hogy az Úr Jézus válasza meggyőzte ezt az embert. Testvéreim, amikor nehéz élethelyzetbe kerülünk, híreket kapunk, lehet, hogy a hírvivőnek a szándéka egész más, minket meg megint csak másként érint. Előfordul, hogy az Úr Jézussal kapcsolatban is kérdéseink vannak, olykor talán még megingásaink is lehetnek, valljuk meg őszintén, lehet ilyen. A kérdés az, hogy mit kezdünk a gyengeségünkkel, mit kezdünk a megingásunkkal, mit kezdünk a nehéz élethelyzetünkkel. Kedves gyászolók, kedves gyülekezet, olyan jó lenne, hogyha ennek a Jánosnak minden gyengesége, kérdésföltevése, megingása ellenére az Úr Jézushoz való menekedése, a meggyengült hitben való megszilárdulása, a nehéz élethelyzetből Jézus segítségével való kikapaszkodása, és egészen a sírig hűséges magatartása példa lehetne előttünk, és jellemző is lehetne reánk. Adja ezt meg nekünk, ami Urunk. Amen.